10 óra 13 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, itt van velünk a telefonvonalban Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője. Szia, üdvözöllek!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Pénteken a hétvégén a Fitch Ratings dönt a magyarországi adós besorolásról, vagyis hát itt mindjárt megvizsgáljuk, hogy milyen szenáriók vannak, mi a legvalószínűbb. Tehát első körben olyat is láttunk már, hogy egy nagy hitelminősítő végül elnapolta a döntést. Most is azért ez is benne van a pakliban, vagy biztos lesz valamilyen határozat, nyilatkozat?
Igen, gyakorlatilag bármi történhet, tehát nincs kőbevésve, nincs kötött szabály arra vonatkozóan, hogy a hitelminősítőknek ezeken a bizonyos felülvizsgálati dátumokon pontosan mit kell cselekedni. Ugye, hogyha úgy látja a helyzetet, akkor dönthet azonnali fel- vagy leminősítésről, változtathat az adott adósságbesorolás kilátásán, pozitív, stabil vagy negatív lehet ugye a kilátás. De kiadhat úgyis részletes elemzést, hogy nem változtat semmin, de olyat is láttunk már, hogy tényleg semmit már mondanak, csak kiadnak egy nagyon rövid pármondatos közleményt, hogy változatlanul marad a besorolás, tehát nem tudjuk biztosan, hogy mi fog történni pénteken.
Te melyiknek adod a legnagyobb valószínűséget?
Nagyon nehéz ezt most megmondani, tehát azt látjuk, hogy ezek a felülvizsgálatoknak az időpontjai és a lehetséges kimenetei eléggé a fókuszban vannak a piacon mostanában. Ugye ez lesz az idei évi első felülvizsgálat egy vezető hitelminősítő részéről, de ne felejtsük el, hogy rákövetkező pénteken, január 27-én pedig az Standard & Poor's-nak a bejelentése esedékes. De itt visszatérve a Fitch-re, azt kell tudni, hogy jelenleg az adósságbesorolásunk a Fitch-nél BBB, 3B, ami 2 fokozattal áll a befektetésre ajánlott kategória határa felett. A kilátás pedig stabil, ennek a BBB besorolásnak a kilátása stabil. Na most azt azért nagyon valószínűtlennek tartanám, hogy itt a Fitch leminősítés mellett döntene, de azt nem tartjuk kizártnak, hogy esetleg ennek a stabil besorolásnak negatív kilátást ad a Fitch. Ennek szerintem a legfontosabb oka az, hogy a Fitch a korábbi kommunikációjában nagyon-nagyon erőteljesen hangsúlyozta, hogy az uniós forrásokkal kapcsolatos polémia, ezeknek az esetleges elmaradása, ez negatív lehet besorolási szempontból. Na most ezt a tényezőt kétféleképpen is lehet nézni. Ugye itt mindenképpen pozitív fordulat volt az év végén, hogy a partnerségi megállapodást aláírtuk az Európai Unióval, illetve elfogadásra került a helyreállítási és ellenálló képességű tervünk is. Tehát ez egy pozitív fejlemény, az azonnali forrásvesztést elkerült a Magyarország. Ugyanakkor ugye a pénzfolyósítás feltételeit nézve azt is látjuk, hogy azért még az idő, még ezekből az alapokból ténylegesen forrásokhoz, pénzhez is jut Magyarország, és hát a nagy kérdés, hogy ezt a Fitch értékeli, tehát a forrásoknak a milyen meddig tartó elmaradását tudja tolerálni, tehát meddig hajlandó kivárni. Tehát nehéz nagyon megmondani, hogy mit lép a hitelminősítő emiatt az ügy miatt. Ugyanakkor azért vannak pozitív dolgok is, amik lehet, hogy abba az irányba mutatnak, hogy kivár a Fitch, tehát azért a növekedési kilátások az energiaválság enyhülésével az idei évre szerintem annyira nem katasztrofálisak, tehát nőtt a valószínűsége, hogy Magyarország elkerüli a recessziót. Az is biztosnak tűnik, hogy a Fitch előrejelzéseiben is csökkenni fog az államadósságnak a GDP-hez viszonyított aránya. Ugye kedvező esetben az idei év végére akár 70% alá is csökkenhet, Várhatóan javul a fizetési mérleg, várhatóan csökken az infláció, tehát egy csomó mutatóban várható az idei évre olyan pozitív irányú változás, ami lehet, hogy mégis arra készteti a Fitch-et, hogy akkor megtartsa ezt a stabil besorolást. Tehát nagyon-nagyon nehéz bármit mondani, vannak pozitív, és van ennek a történetnek pozitív oldala, van negatív oldala, hát nem tudjuk, hogy melyik lesz erősebb a Fitch-nél, amikor végül a döntést meghozza.
A deviza adósság részarányának enyhe emelkedése a legutóbbi dollár kötvénykibocsátás az melyik oldalon esett latba szerinted, a pozitívunk, vagy negatívunk oldalán?
Szerintem ez inkább negatív, tehát ezt nem nagyon szokták szeretni a hitelminősítők, amikor egy adott nemzetgazdaság növeli a devizaadóságnak az arányát. Ugye, hogyha magas a devizában dominált külső adóság, vagy emelkedik, ez egyfajta sebezhetőség növekedést is jelenthet, úgyhogy ez inkább egy negatív elem a pakliban, én úgy gondolom, de hát azért azt is látjuk, hogy az elmúlt években ez az arány ütemesen csökkent, és végül is ez az emelkedés, tehát ennek a részaránynak a részarány első határának 25%-ról 30%-ra emelése azért nem biztos, hogy olyan nagyon-nagyon nagy mértékű sebezhetőség növekedést jelez majd, ami a kilátások rontását indokolná. És hát a pozitív része pedig ennek a történetnek, hogy ugye a dollárkötvény kibocsátásnak köszönhetően nőttek az MNB devizatartalékai, tehát nőtt az ország rendelkezésre álló puffer, amit vész esetén esetleg be lehet majd vetni. És hát igazából ugye a nagy kép az, hogy adósságfenntarthatósági problémák az államadósság esetében egyáltalán nincsenek a magyar gazdaságban. Emiatt is kezdtem el azzal mondani, hogy nagyon valószínűtlen, hogy itt adósságleminősítési lépés történne. Ugye itt a kilátás, vagy a besorolás kilátása kapcsán vannak itt dilemmák, hogy végül mi fog történni.
Valóban az uniós forrásoktól nagyon sok minden függ, ahogy elmondtad. Ha már itt a deviza kötvénykibocsátásoknál voltunk, szerinted attól függően, hogy meddig húzódik el az uniós források kifizetése, idén lesz még mondjuk euró kötvénykibocsátás a magyar állam részéről?
Valószínűleg lesz. Ez egyébként egy picit független is az uniós források beérkezésének az idejétől, hiszen úgy tűnik, hogy azt azért a piac elfogadta, hogy és ezt kommunikálja lényegében a kormányzat is, hogy a második fél év előtt nem nagyon várhatóak források a helyreállítási alapból. Ugyanakkor az előző költségvetési ciklusnak a forrásai azok továbbra is érkeznek, és hát igazából az egész történet elhúzódása miatt a helyreállítási alapból még a feltételek teljesülése esetén sem várható az idei évre olyan nagyon-nagyon jelentős forrás, tehát valószínűleg inkább 2024-ben fognak ebből az alapból jelentősebb mértékben pénzek érkezni, annak köszönhetően, hogy a feltételek teljesítése elhúzódni látszik. Úgyhogy valószínűleg lesz a második fél évben is egy nagyobb devizakötvény kibocsátás. Ezt még pontosan nem tudjuk, hogy mekkora összegű forrás bevonásra kerülhet sor. Hát minden esetre a januári dollárkötvény kibocsátás az egy kedvező előjel volt, hiszen nagyon-nagyon élénk érdeklődés mutatkozott a magyar dollárkötvények iránt.
Utaltál arra, hogy az energiapiaci helyzet konszolidálódni látszik, emiatt Magyarország elkerülheti a recessziót, de hát talán nem csak Magyarország most. Tegnap is például azt hiszem a CEV Indexnek volt egy elég kedvező előrejelzés a német gazdasággal kapcsolatban, jócskán háború előtti szinten a földgáz ára, szóval most általánosabban elmondható, hogy csak az éveleje óta nagy mértékben javultak az európai gazdaságok GDP kilátásai?
Így igaz, Európa kapcsán is egyre több elemzést lehet olvasni, amik arról szólnak, hogy talán nem fog recesszióba süllyedni a gazdaságok, a gazdasága. Ez ugye elsősorban annak köszönhető, hogy az energiaválság enyhülésének köszönhetően a német gazdaság, a német ipar kilátásai javultak. Ez tükröződött szerintem a tegnapi szevindexben is. És hát például ami osztrák kollégáink is, akik az eurózóna gazdaságával foglalkoznak, az elmúlt napokban felemelték a növekedési előrejelzést 0,5%-ra, ami ugye nem egy borzasztóan kirobbanó fényes gazdasági növekedés, de azért erről szerintem már elmondhatjuk, hogy ez a 0,5%, ez tényleg pozitív nulla, tehát érdemben eltávolodott azért attól, hogy negatív növekedést, vagy nagyobb recessziót várjunk az idei évre az európai gazdaságban. És igazából ez fontos dolog a magyar gazdaság kilátásai szempontjából is, mert növelte annak a valószínűségét, hogy az idei évben a netto export akár nagyobb mértékben is hozzá tud járulni a GDP növekedéséhez, mint most gondoljuk.
És még egy utolsó kérdés. Az euróövezetben már tényleg látjuk az inflációs fordulatot. Magyarországon ez talán februárban érhet el minket. Még mindig nyilván nagyon magas szintről fog lefelé csordogálni a fogyasztói árindex. Ennek fényében a Magyar Nemzeti Bank ugye jövő hét kedden fog először idén összeülni a monetáris tanács. Tényleg így az inflációs fordulatot követően lehetnek majd izgalmasabbak ezek az ülések, vagy már most is várunk valami izgalmasat?
Én azt látom, hogy a piac ezt a 18%-os lényegében effektív kamatszintet extrém magasnak tartja. Főleg úgy, hogy azért a kockázati étvágy a kilátások javulásának köszönhetően enyhült, vagy emelkedett a piacokon, tehát a kockázatérzékelés javult, csökkentek a kockázati prémiumok, és itt az éve első napjaiban azt látjuk, hogy egy nagyon erőteljes kamatcsökkentési várakozások kezdenek kialakulni a piacon, és tényleg vannak olyan vélemények, hogy akár már a jövő hét kedden hozzányúlhat a jegybank ehhez a 18%-os egynapos betéti kamathoz, és elkezdheti közelíteni a 13%-os alapkamat irányába. Én azonban úgy gondolom, és valószínűleg az elemzői konszenzus is ez lesz majd az elkövetkező napokban, hogy az MNB marad extrém óvatos. Ugye a forint árfolyamnak a helyzete az továbbra sem egyértelmű, tehát azért nagyon sokat konszolidálódott, nagyon nagy erősödés következett be a mélyponthoz képest, de azért azt látjuk, hogy most már nem annyira egyértelmű a trend, tehát napon belül is nagy mozgások vannak, és az árfolyam még mindig volatilis és sebezhetőnek tűnik. Tehát ez mindenképpen indokolja az óvatosságot a kamatcsökkentés kapcsán, és ahogy említetted, tényleg jó lenne egyértelműen megbizonyosodni, hogy mind az infláció, mind a maginfláció hol fog fordulni, pontosan milyen szinten fog fordulni. Emiatt talán tényleg érdemes megvárni ezt a februári inflációs adatot. Úgyhogy itt végig gondolva itt a naptárt, nekem az tűnne logikusnak, hogy márciusban, amikor olyan kamat döntő ülés lesz, amivel